Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Táncverzum, a Trend FM táncszakmai műsora, a mikrofonnál Péli Nagy Kata, és szemben velem egy nagyszerű művész, Földi Béla. Régen voltál itt nálunk.
Jó napot, szép napot mindenkinek. Valóban ebben a kis helyiségben nálad még nem voltam, de mivel mi nagyon-nagyon régóta ismerjük egymást, mondhatjuk, hogy ez most egy ilyen ismét találkozunk, de hát sokszor találkozunk előadásokon.
Például tegnap.
Például tegnap találkoztunk,
igen, nemzetáncínázban. Folytassuk is innen, mert szeretnék is erről beszélni, hogy tegnap volt egy nagyszerű esemény, amelynek a részesei voltunk a Nemzeti Táncszínházban. A kubai Danza Acosta társulatnak az előadása, ez egy dupla előadás volt. Mostani beszélgetés, ugye egy nappal az adásunk előtt zajlik. Carlos Acostának az együtteséről van szó, aki szegény sorsú kubaiként fölküzdötte magát a Royal Ballet egyik szólistájává. Azt mondta, hogyha befejezi az aktív pályafutását, akkor visszamegy Havannába, és csinált egy óriási, egy nagy szerű társulatot. Mi a véleményed? Mit láttál tegnap?
Én tegnap azt láttam, hogy szerintem megváltozott az élet Kubában is. Én a föllépő művészekkel ugyanis utána beszélgethettünk, ott voltak előttünk, és ilyen igazi 21. századi, mondhatom, európai fiatalokat láttam. Úgy voltak öltözve, úgy beszéltek, egy kicsit beszéltek angolul, és nem biztos gondolom, hogy változott Kuba, és de hát Carlos Acosta valóban egy szuper nagy sztár volt. Jó volt látni azt, hogy egy kortárs együttest hozott, amely kortárs együttes a szívemből táncolt, és ez alatt, hogy nagyon komoly klasszikus alappal, nagyon komoly kortárs tánc alappal, nagyon jó földhasználat, floorwork, mondja ugye a szakma, és nagyon jó gondolatok kitűnő világítással, szóval tényleg nagyon-nagyon jó előadás volt.
Kubában a klasszikus balettoktatás azért kiemelkedő, hiszen ott is a Vaganova technikát tanítják, részben gondolom, hogy Oroszországba képzett balettmesterekkel, ugye nem véletlen, hogy Carlos Acosta is eljutott oda, ahova eljutott, de abban azért nem voltam én annyira biztos, hogy a kortárs technikákat ennyire kiválóan végzik, és ráadásul nem voltak a koreográfiában olyan mozdulatelemek, amiket általában mondjuk a kortársban, modernben gyakran látunk. Mennyire volt ez egyedi?
Igen, szerintem nem volt olyan érzésünk, hogy déjà vu, ugye, hogy már ilyet láttam, ezt már sokat láttam, hanem tényleg nagyon-nagyon egyedi volt, ahogy mozdultak. Én úgy gondolom, hogy az nagyon fontos azért, hogyha készül valami, hogy az milyen anyagból készül, és én úgy láttam, hogy nagyon jó anyagból készültek ezek a táncosok, és ez alatt, hogy nagyon jó adottságú fiatalokat láttunk, nagyon jó izomzatokkal, jó alakkal, és azon látszott a jó képzés, hogy nem csak a klasszikus technika, de a modern technikák összessége is ott volt a fiatalokban. Lehetett látni, hogy ő tudja mi az, hogy kontrakció, megtalálja a tengelyét, nagyon jól izoláltak. Benne volt természetesen a kubai levegő, ugye a kubai kultúra, az ott érezni lehet, hogy ott a szalsza, a csacsa és minden más az a vérükben van, szóval az is nagyon jó volt látni, és az nagyon professzionálisan magam szinten ötvözték. Szóval nem volt az érzésem, hogy na akkor most van egy kis klasszikus vonal, és akkor utána van egy kis show. Még nem csak véletlenül külön. Sem, hanem nagyon szépen, anyanyelvi szinten beszélték, úgy hiszem a klasszikust, a modernet is, és az úgynevezett folk dance, a népi táncaikat.
Te alapítottad a Budapest Táncszínházat, és most is művészeti vezetője vagy.
Most én vagyok az igazgató, és a Sági Alexandra művészeti vezető.
De azért biztos beleszólsz, nem szólsz bele egy-két művészeti kérdésbe?
Mindenbe beleszólok, ami úgy gondolom, hogy előre visz, és semmiben nem szólok bele, amilyen egyéni művészi és ilyen saját ötlet, abban még csak véletlenül sem. Inkább azokban a dolgokban, amilyen struktúra, gazdasági,
mint egy menedzser majdnem. Hát mint egy igazgató.
Hát, mint tudod, a gazda, kinek a szeme hizlalja a jószágot, szóval ez a én gyermekem a Budapest Táncszínház, és odafigyelek rá, mint egy jó apa.
Azért ennek a táncszínháznak is, meg hát gondolom alkotóként neked is voltak azért hányattatott pillanataid.
Csak hányattatott pillanataid voltak.
De most, mintha ott a depóban most úgy megtaláltátok volna a fészketeket.
A depó egy nagyon jó innováció valóban. Furcsa az ember, hogy 91-ben elkezdtem a Budapest Táncszínházat, és akkor azt hittük, hogyha lesz egy előadásunk, meg plakátunk, mint másoknak, akkor mi már ott is vagyunk, ahol kell. És aztán szép lassan jöttünk rá, és múltak az évtizedek, hogy mi minden kell ahhoz, hogy az ember tudja tartani az együttest, hogy fejlődjön az együttessel, hogy utazzon a világba, hogy a nagyon jól képzett saját táncosaimat egy idő után elvesztve újabb generációkat megint megtanítsak. Szóval sok mindenből áll ez az egész. 2010-ben megtaláltuk a depót, és mondhatom, hogy onnantól kezdtünk abban gondolkozni, hogy legyen egy saját fészek, ami fejleszthető, és azóta tényleg sokkal stabilabb a helyzetünk, biztos hely van a próbára. Azért előtt én a Chiliben béreltem egy termet, és délután 3-kor lejárt a bérleti díj, és akkor utána akármilyen premierem volt, vagy előadás, vagy bármi, 3-kor ki kellett jönni a teremből, délután 3 órakor, szóval ez borzalmas volt. Szóval aki tudja, hogy miből áll az, hogy próbálni, miből áll az, hogy új bemutató, miből áll az, hogy tréningezni is kell, miből áll az, hogy a repertoárod az több darabból áll, és akkor a másik darabot is kell próbálni, és akkor plusz időhöz vagy kötve, az borzalmas. Most, amióta van a depó, azóta ez egy sokkal nyugodtabb, és egy sokkal átlátható, biztosabb, és egy professzionálisabb lét.
Ugyanakkor meg egy előadóhely is.
Úgy van, elő is adunk a depóban. Kis studi előadásokat, tartunk gyerek előadásokat, felnőtt előadásokat, gálákat. 19 előtt, még Covid előtt, akkor sok exchange programunk volt, olyan csereprogramunk külföldi együttesekkel, akik hozzák látogattak ilyen studi előadásra, és mi pedig el tudtunk menni hozzájuk. Ez szinte a világ minden részéről jöttek együttesek, és hát egy jó ideje, egy 3-4 éve egy fejlesztésbe kezdtem, megpróbálok csinálni egy 150 fős befogadójú, szép nagy színpaddal rendelkező kis kortárs színházat, lassan léptetünk.
Kell? Szükséges? Úgy értem, nektek biztosan, de nekem a fővárosban nincs elég hely.
Úgy gondolom, hogy talán van. Egy bizonyos szempontból a magad ura vagy, akkor azért kicsit könnyebb, tudod, hogyha nem kell arra válni, hogy akkor most hol van hely, most kivel tud szerződni, hogyha te találhatod ki azt, hogy milyen bérletrendszerben repertoárt állítasz elő, és akkor kiket tudsz meghívni. Nem biztos, hogy meghívnak külföldi előadásra. Nem panaszkodom, a Budapest Táncház a 30 év alatt tényleg voltunk Afrikában, Amerikában, Ázsiában, mindenhol, Moszkvában, Párizsban, mindenhol voltunk. De mégiscsak úgy vársz, tudod, hogy úgy jöjjön, ha csak nincs sok pénz egy jó menedzserre. Viszont az, hogy jön egy együttes, és akkor nem kell mondjuk gázsit fizetni, és ők visszahívnak, és ők sem fizetnek gázsit, és ez gazdaságilag megoldható, viszont azok az értékek, amiket ők hoznak, mi viszünk, amit tanulunk egymástól, a táncművészeknek az utazás, ez mind nagyon-nagyon pozitív dolog, és hogyha van egy saját jó kis színházad, azt ezt meg lehet csinálni.
Beszéltél arról, hogy sokan elmentek, kiváló szólistákat kineveltél. Megállt ez a folyamat? De biztos sírtál utánuk, de hát azért nekik mindenképpen egy előrelépés szakmailag, neked hát meg ugye pedagógiailag volt egy előrelépés, de hát ugyanakkor kezdheted előről.
Ez egy érdekes történet, mert ez mindig is. Főleg, hogyha visszanézel. Gondolj bele, hogy az első együttesben a Szigeti Oktávia, az a Zahár Lóri, Szabó Helga, aztán később jött a Fodor Zoli, a Barta Dóra. Ha belegondolok, hogy mennyire fájt akkor, mikor már nagyon jók voltak, és elmentek, és kezdtem egy kezdővel előről, az borzalmas volt, de most meg belegondolnék, hogy azóta is velük táncol a Budapest Táncínház, és most ilyen 40-50 éves táncművészek lennének csak az együttesben, akkor az is vicces lenne, nem? Szóval tulajdonképpen, mikor megörül egy hely, akkor az lehetőség ad másoknak, akkor lehet, hogy nem tudtunk volna kinevelni, nem tudom, olyanokat, mint például Sági Alexandra, aki a művészeti vezetők most, és akkor azért kapott helyet, ugye, mert üresedés volt. Például annak idején ugye az Egerházi Attilával kezdtem, most az Egerházi ott táncolna az együttesben. Ugye, szóval ez egy érdekes dolog. Természetesen, amikor elmentek, akkor fájt. Nem volt semmilyen jogom, úgy gondolom, erkölcsileg, hogy azt mondjam, hogy ne menjenek egy másik helyre, ahol úgy érezték, hogy jobb lehetőségeik lesznek, akár anyagilag, akár szakmailag. Budapest Táncházról azt tudni kell, majd most panaszkodok egy kicsit, hogy mindig nagyon alulfinanszírozottak voltunk, soha nem volt olyan a támogatásom, hogy halleluja, és úgy tudjak fizetni a táncosaimnak, ahogy én szerettem volna. De hát ez a mai napig így van, szóval ezt már úgy kezdem megszokni. Most már azért 33 éves az együttes, én meg már 66, bennőtt a fejem lágya, és átlátom körülbelül a dolgokat. De valójában ez így van, hogy rossz elvesztené a jó minőségű művész, mert felmegy másnap is a függöny, viszont egyfajta büszkeség, azért gondolj bele, hogy az inverse igazgatójától.
Te Bartadóra, ugye, Kecskeméti
City Ballet igazgatójától.
Kezdve,
a, nem tudom, hát annyian az Egerházitól.
Székesfehérvári.
Sokan innen, ebből a Budapest rendszer műhelyből jöttek.
Na, de hát ez azt jelenti, hogy jó útravalójuk volt szakmailag.
Nálunk a mai napig egy nagyon jó kis közösség, amit úgy hívunk, hogy Budapest Táncszínház. Van egyfajta egészséges morál, ami azt jelenti, hogy szeretnénk mindig jobban dolgozni, nyitottak vagyunk. Én mindig repertoár együttesben gondolkoztam, és ez alatt, hogy állandóan vedő koreográfusokat hívtam az együtteshez, mert hogy a Földi Béla után is a Földi Béla jöjjön, és megint a Földi Béla, azt én nem tartottam. Sok együttes van, aki ugye a vezetője nevét hordja, és csak a vezető koreográfál, az is egy út, és az is rendben van. Tudod, mikor fiatal az ember, akkor mindig vannak ilyen hősei, ugye, és akkor, amikor én fiatal voltam, akkor két nagy koreográfus volt Európában, a Maurice Bezsár és a Jiří Kilián. És a Bezsár volt az, aki saját együttes, és a Bezsár koreográfált, és minden úgy volt. És ugye a Kilián volt az, aki a hágai ötöket, ugye, szóval mindenkit beengedett, és nála a Macektor, a Jerome Robbinsig, vagy a Hans van Manentől az Oana Harinig koreográfált mindenki. És ennek ellenére, hogy a Kilián ennyire nyitott volt, én legalábbis a Kiliánért voltam oda, és mindenki jó. Hát legalábbis az én köröm úgy gondolt, hogy a Kilián a legnagyobb.
Tehát akkor őt követted, mindenkit beengedtél, aki a méltó volt ahhoz, hogy dolgozom veled. Most milyen a társulatnak a megtartó képessége?
Hát nem tudom, hogy mindig ilyen volt a világ, vagy csak most ilyen, hogy nem könnyű megélni, hogy a mindennapok, tudod, szállás, akkor a fiataloknak valami olyan perspektívát nyújtani, mondani, hogy érdemes ezzel komolyan dolgozni. Mert nagyon jó minőség akarsz lenni, az nagyon sok munka. Az nagyon sok tréning, az nagyon sok odaadás, az nagyon sok tanulás, az nagyon következetes munka, jó táncművész akarsz lenni. Azt mondani, hogy napi 6-8 órát egy héten keresztül, 5 napon keresztül biztos benn lenni, szóval ahhoz nagyon kell szeretni a szakmát. És azért a hétköznapok, mikor nem olyan könnyű kifizetni az albérletet, vagy nem tudja megvenni azt a dolgot, amit szeretne, azért az kicsit rányomja a bélyegét. És most egyre inkább. Lehet, hogy csak én érzem így, és lehet, hogy 20 évvel ezelőtt is így volt, de most egyre inkább úgy látom, hogy fontos az, hogy legyen perspektívája egy táncosnak. Ha valaki jön hozzánk egy pár évet, biztos, hogy eltölt. Nem mondom, hogy 8-10-et, mint annak idején a Zahár Lóriék, de eltölt 3-4 évet ott vannak nálunk a gyerekek.
És akkor mennek tovább most is.
Mennek tovább most is.
Április 29-én a Táncvilágnapján kaptál egy szép elismerést a szakmától. Táncművészetért díjat. Hát neked azért sok más egyéb díjad is van. Harangozó Gyula, Jeszenszky Endre díj. Ugye Jeszenszky Endrén ráadásul tanultál, tehát a mestered volt. Bonis Bona díj, a táncoktatásért díj. Ezt egyszer már megkapta.
Így van.
Azért ez nagy dolog, hogy kétszer is megkapja valaki?
Annyit mindenféleképpen jelent, hogy még élek, meg hogy még itt vagyok, és hogy még mindig dolgozom a szakmáért. Főleg azért, mert nagyon szeretem ezt, amit csinálok. Szóval biztos akkor önző vagyok is magamért, mert nagyon szeretem a táncművészetet. Igen, egyszer már megkaptam, most kaptam meg másodszor. Jó dolog, hogyha az emberek gondolnak, és hogyha díjakat kap, hogyha a szakmától díjakat kap. Nekem bizonyos dolgok kicsit... hogy mondjam, sérülékenyen érítik a lelkem szövetét, de most arra most ne beszéljünk.
Hát én lehet, hogy beszélek. Szóval azért neked egy másik díj is járna már biztos, egy állami elismerés. Szeretnéd.
15 vagy 16 évvel ezelőtt terjesztett a szakma először érdemes művészdíjra.
És azóta rajta vagy a listán.
És akkor kaptam meg a Dóri, akkor kaptam meg a Barta Dóri. És azóta egyfolytában rajta vagy minden évben a listán, és már egyszer el is jutottam odáig, hogy kézfogásig, festivigadóval, és akkor után kaptam egy másik díjat. És nem tudtam, és azt hittem, hogy azt kapom, amire gondoltam, hogy
ez melyik díj volt?
Magyar Érdemrend, Lovak Kereszt fokozat.
Nagyon vágysz arra másikra?
Úgy gondolom, hogy nagyon megérdemlem. Hogyha azt mondom, hogy tudom, hogy kik kapták meg, akkor én nekem már nagyon régóta meg kéne lenni. Azok a tanítványok, vagy azok az együttes vezetők, ahol nagyon sokat segítettem, hogy az együttes menjen, és koreografáltam is azokba az együttesbe. És szóval sok minden, és már mind kaptak egyet. Eszembe jut egy Louis de Funès film, ami arról szól, hogy egy ilyen állami díjra vágyik a Louis de Funès, ami egy ilyen kis piros pötty így az akon. És már mindenkit, már nagyon gazdag, mindenkit meghív, az összes miniszter ott van mindenki, és jön a pincér, és a pincérnek már van. És ő neki még mindig nincs. És kicsit így érzem magam. Valami én nem kedvelnek, nem tudom.
Gondolod, hogy ez van a mögött? Te mondjuk soha nem voltál az, aki magadban tartotta a kritikákat, bármivel kapcsolatban, de ezek soha nem öncélú dolgok voltak, hát értelemszerűen a táncszakma helyzetével kapcsolatban, finanszírozásával, bármivel kapcsolatban. A szakma fölterjesztett, hiszen rajta vagy az érdemes listán, és ugye azt tudni kell, hogy aki egyszer oda fölkerül, az ott is marad, csak hát ki kell, hogy várja a sorát.
De nem vagyok ám egyedül, hogy azt tudok én egy jó pár olyan jó művész, aki például Juhász Zsolti.
A Duna Művész Együttes vezetője.
Annyira megérdemelni az. Több mint valószínű a Lőrinc Kati például. Nem tudom, hogy a Katinak van-e már, de úgy hiszem Katinak sincsen. Szóval vagyunk egy páran szerintem, akik. Az biztos, hogy nekem örökké hibám volt, és mai napig felrólják bizonyos ismerőseim, hogy nem lobbizok, nem megyek, nem vagyok ott, nem török előre, meg nem. Hogy a mai napig én 66 vagyok, és bemegyek, és gyakorlok a gyerekekkel, beállok, tréningezek. Tréningezek a 20 éves táncosaimmal a mai napig. Én imádok táncolni.
Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, és örülök, hogy itt voltál. A vendégem Földi Béla volt, a Budapest Táncszínház alapítója, koreográfus, táncművész és a tánc pedagógusok országos szövetségének az elnöke. Kívánom, hogy előbb-utóbb ez a díj is meglegyen neked.
Köszönöm az érdeklődést, és üdvözlök mindenkit. Szeressék a táncot és a táncosokat.